Hölgyeim és uraim, tisztelt nézők, tisztelt hallgatók, kissé irigylem a Mindentudás Egyetemének korábbi előadóit, akik mondjuk olyasféle témáról beszéltek, mint a vírusok, vagy a fehérjék, akkor egy sajátos reláció alakulhat ki a hallgatók és az előadók között. A hallgatók úgy érzik, hogy nem értenek a témához, és kellő tiszteletteljes borzongással hallgatják az előadót, aki kiváló szakember a témának. Én ilyen munkamegosztásra ez alkalommal nem számíthatok. Azt hiszem, hogy mindenki, aki ebben a teremben ül, szakértője a rendszerváltásnak, mindenki, aki a tévét hallgatja, vagy a rádiót hallgatja, szakértője, és joggal érzi úgy, hogy szakértője, hiszen minden nap figyeli, kritikusan figyeli, értékeli, átéli aktív résztvevőként és szenvedő alanyként. Olyan témáról beszélek, ami az mindenki ért, és érzek is egyfajta szorongást emiatt. Nem ígérhetem azt, hogy olyan gondolatokat vetek fel, amelyek vadonatújak, és még senkinek itt nem jutottak eszébe. Amire inkább vállalkozni akarok, az, hogy megpróbáljam egy kicsit elrendezni ezeket a gondolatokat, amelyek már máshol végre valaki megigazítja. Köszönöm. Összesen 45 perc áll a rendelkezésemre, és megvallom őszintén, hogy nekem több lenne a mondani valóm. Írtam egy hosszabb cikket, amely megjelenik most a közösségi szemle decemberi számában. Azok, akik úgy érzik, hogy 45 perc alatt nem ismerték meg eléggé azt, amit én erről a kérdésről mondani tudok, azoknak fölhívnám a figyelmét erre a cikkre. 2004-ben összesen 8 ország tagja lett az Európai Uniónak. Ez a 8 ország valamilyen értelemben közös vonásokat mutat föl. Én az előadásomban ezt a csoportot Közép-Kelet-Európának fogom nevezni. A földrajzilag nem teljesen pontos az elnevezés, de így rövidebben emlegethetjük, az ábrákon KKE régióként fognak szerepelni. Hangsúlyozni szeretném, hogy kizárólag ezzel a 8 országgal foglalkozom, és nem foglalkozom velük külön-külön, egyenként, hanem csak együttvéve. A posztszocialista átalakulás sokkal több országban ment végbe ennél a 8-nál. Ez a régió, amely az előadásom tárgya, ez nem tekinthető a valamennyi posztszocialista ország átalakulása a reprezentatív mintájának. Ez az aránylag legsikeresebb zóna. És erről a sikerességről tulajdonképpen hatósági bizonyítványa van, az a bizonyítványon... Csak
ne haragudjon, professzor. De a professzor úrnak rossz a mikrofonja, és ezért ki kell cserélni.
És kezdjük előről?
Valószínűleg előről. Nem kell előről kezdeni, de ki kell cserélni a mikrofont. Elnézésüket kérjük.
Tessék? A teremben nem lehetett hallani, vagy pedig
nem,
a...
valami technikai zűr van, és azért azt kérik öntől, ki fogják cserélni a mikroportot, és az a kérés, hogy onnan kellene folytatni, hogy amikor rátért a térképre, tehát hogy a 8 országról fog szólni az előadás.
Ezzel van baj, ami rajta van?
Szerintem a fejére.
Nem kell kipróbálni, hogy működik-e?
Hát, most próbálják, szerintem.
Sőhegyek,
Vegyük le a nyakkendőt?
Nem az a baj, hogy a nyakkendő hozzáír a mikroporthoz, és... Van, hogy most áttettem erre az oldalra, hogy ne írjam hozzá a nyakkendője, jó?
Most ki kellene még próbálni, mielőtt
elkezdődik. De akkor ön szóljon bele valamit, jó?
Mindjárt meghallgatják szerintem. 1-2. Jól van, Zsolti, hogyha rendben van, akkor.
Most majd ki kellene még próbálni, hogy egyrészt, bocsássa meg, de nem érkezettem. De hogy ki kellene próbálni.
Ilyen kedvesen ritkán gondoskodnak róla.
Ki kellene próbálni. Tamás, jó a mikrofon most? Próbáltok? Hangpróbát kérnek, valamit legyen kedves mondani. Olyan hangon, ahogy egyébként az előadást tartja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tagállam van.
Úgyhogy... Rendben? Jó.
Rendben van?
Mondjon valamit.
Már mondott, már túl.
És rendben van?
Jó. Még egyszer elnézését kérem professzor úrnak is, és önöknek is, de hát erről beszéltünk az elején, hogy ez egy televíziós felvétel, és ugyan nem igen fordult még elő ilyen technikai malőr, de előadódhat ilyen is, úgyhogy
egyszer el kell pont
ma, pont most.
Van egy rész az előadásomnak technikai fejlődésről, mert meglátom, hogy benne maradjon-e. Azt kérték, hogy onnét kezdjem újra, ahol a 8 országról van szó. A vetítőn látható 8 ország az Európai Unió tagja lett. Előadásomban ezt a 8 országot Közép-Kelet-Európának nevezem, ez földrajzilag nem teljesen pontos, de ezt az elnevezést fogom használni, és az ábrákon a KKE régió rövidítés fog szerepelni. Előadásomban kizárólag ezzel a 8 országgal foglalkozom. Tudjuk, hogy ennél sokkal több ország megy keresztül posztszocialista átalakuláson. A Szovjetunió összes egykori tagállama és a többi kelet-európai ország is. Az a 8 ország, amellyel én foglalkozom, nem tekinthető az egész posztszocialista zóna reprezentatív példájának. Ez a legsikeresebb, aránylag legeredményesebben fejlődő rész, és erről hatósági igazolást kaptunk azzal, hogy az Európai Unió befogadott bennünket ezt a régiót tagnak, és ezzel kvázi elismerte, igazolta, hogy ezek az országok demokráciának és piacgazdaságnak minősülnek. A 8 ország nem egyforma. Sokféle ok miatt fontos eltérések vannak közöttük. Én azonban a mai előadásban nem fogok beszélni az eltérésekről. Az előadás kizárólag azzal foglalkozik, ami ebben a régióban közös. Így van az előadás témája meghatározva. Előadásomnak két része lesz, és ez a két rész abban különbözik egymástól, hogy milyen távlatból tekintek a posztszocialista átalakulásra. Az első rész, hogy úgy mondjam, felülnézetben pillant rá az átalakulásra, és világtörténelmi látószögből. Tehát az egész földkerekséget szem előtt tartjuk, és hosszú időszakot, több évszázadot. A második részt talán úgy jellemezhetném, hogy alulnézetben nézünk az eseményekre, a jelenkori emberek mindennapi életének a szemszögéből. Az első részt, tehát a világtörténelmi látószögből vizsgált részt két megfigyeléssel kezdeném. Az első megfigyelés a gazdasági szférához kapcsolódik. A nyugati civilizációban az elmúlt évezredben mind inkább teret hódítottak a gazdaság kapitalista formái. Vita folyik a kapitalizmus definíciójáról, és én nem akarok ebbe a vitába belebonyolódni. Definíció helyett inkább a jellemző összetevőket sorolom fel, vagy megemlítem. Magántulajdon, bérmunka, adásvétel a piacon, hitelrendszer, a magántulajdon és a magánszerződés törvényes védelme. Én a magam részéről nem fogadom el azt az elméletet, amely szerint különböző gazdasági formációk az időben egymást követően lépnek fel, egyik formáció felváltaná a másikat, kezdődnék a rabszolgatársadalommal, utána következik a feudalizmus, majd utána a kapitalizmus. Ezek a különböző formák hosszú időn át egymás mellett élhetnek, egymással összefonódva létezhetnek. De ha sok évszázados perspektívában tekintünk a nyugati civilizáció történelmére, akkor kimutatható, megfigyelhető a kapitalista formák térhódítása. Ezt a tendenciát nevezem a nyugati civilizáció gazdasági változásai fő irányának. Erre a fogalomra, hogy fő irány, majd még többször visszatérek. A szocialista gazdasági rendszer létrehozása egy gigászi vállalkozás, egy gigászi kísérlet volt arra, hogy a kapitalizmust meghaladja. És ez a kísérlet kudarcot vallott. A szocialista gazdaság létrehozása elkanyarodás volt a változások főirányától. Egy zsákutca volt a változások főirányához képest. A posztszocialista átalakulás visszahelyezte a posztszocialista átalakulásban résztvevő országokat a főirány útvonalára. A közép-kelet-európai régióban, amellyel előadásomban foglalkozik, az ország, a 8 ország közül immár 6-ban a növekedési ütem magasabb az elmúlt évtizedben, mint amilyen volt a rendszerváltást megelőző évtizedben. Ez még nem egy végleges történelmi bizonyíték a két rendszer versenyében, de azért biztató jelnek tekinthető. Áttérek a második ilyen világtörténelmi jellegű megfigyelésre. A politikai szférában is végbe mentek változások az elmúlt évszázadokban, és ezeknek a változásoknak is volt és van egy fő iránya. A politikai hatalom a monarchikus formáktól elmozdul. A monarchia egyeduralma egyre több korlátozás alá esik. Megjelennek önkormányzati testületek. Megjelennek a társadalmi csoportok képviseletei. Kialakulnak a parlamenti rendszer elemei, majd kifejlődik és egyre teljesebbé válik a demokrácia. És később mind több és több országban jelenik meg a demokratikus kormányzat. A politikai szférában a változások fő iránya világtörténelmi méreteket tekintve a parlamenti demokrácia elterjedése. Ez a mozgás, ez a változás hullámokba megy végbe történelmileg. Én nem megyek vissza az összes hullámokra, a harmadiknál veszem fel a fonalat. A harmadik hullám a 70-es, 80-as években ment végbe, amikor Dél-Európában, továbbá Latin-Amerika és Ázsia egyes országaiban ment végbe a demokratikus átalakulás. A negyedik hullám pedig a mi hullámunk, az, amikor az egykori Szovjetunióban és Kelet-Európában megy végbe a demokratikus átalakulás. Álljunk meg egy percre ennél a fogalomnál, hogy demokrácia. Mint a politikai köznyelv, a politikai élet, és mint pedig a politikatudomány, mint szakma, nem alakított ki egyöntetű, egységes megállapodást arra nézve, hogy mit kell demokráciának nevezni. Sokféle demokrácia van forgalomban, demokrácia meghatározás van forgalomban. Én most az előadásomban egy meghatározást szeretnék kiemelni, és ezt úgy nevezném, hogy a minimalista kritérium, mi a demokrácia minimuma, amelyet, ha ezeket a vonásokat felmutatja, akkor demokrácia nevet adjuk neki. Ezt a minimalista kritériumot a politikatudományi irodalomban Joseph Schumpeter, osztrák származású közgazdász és társadalomtudós vezette be. És ő a hangsúlyt a procedurális nézőpontra tette. Tehát azt vizsgálta, vagy azt javasolta vizsgálni, hogy milyen eljárások segítik hatalomra, segítik kormányra azokat, akik a hatalmat gyakorolják, illetve milyen eljárások távolítják el a hatalomból azokat, akik ott vannak. Ott érvényesül demokrácia, ez szerint a minimalista kritérium szerint, ahol a vezetőket a szavazatokért folyó verseny nyomán több pártrendszerű választás juttatja hatalomra. És ehhez hozzá kell tenni, a vezetők leválthatók, mégpedig ugyanazzal a civilizált eljárással. És ezt jól gondoljuk végig. Nincs szükség arra, hogy pucs törjön ki, hogy politikai gyilkosságot hajtsanak végre, hogy véres felkelés törjön ki, ahhoz, hogy egy ország megszabaduljon azoktól a vezetőktől, akik éppen a kormányrudat tartják. Van egy civilizált eljárás, amelynek keretében a vezetés, a mindenkori vezetés leváltható, mégpedig a többpártrendszeres versenyes, politikai versenyen alapuló szavazás. Érdemes hozzátenni, hogy a demokratikus minimum követelményének a kielégítése még nem elegendő a demokrácia magasabb színvonalához. A demokrácia magasabb színvonalához sok minden egyéb is kell. Az állampolgárok széles körének intenzív részvétele a döntéshozatalban, a vezetők tevékenységének az átláthatósága, nyilvános ellenőrizhetősége, de azért a demokratikus minimum teljesítése is igen nagy dolog, és különösen nekünk, akik még visszaemlékszünk a zsarnokság korszakára és arra, hogy a vezetők nem voltak leválthatók civilizált processzus keretében, ez nagyon is sokat jelent. Többféle módon ellenőrizhető a demokratikus minimum teljesítése. Én az előadásomban egy nagyon egyszerű tesztet használok fel, mégpedig azt, hogy úgy határozom meg a kritériumot, hogy az teljesül, ha az átalakulás óta eltelt években legalább kétszer sor került a fennálló kormány, az éppen kormányzáson lévő politikai csoport leváltására. Kiderül az, hogy abban a 8 tagországban, amelyikről szó van, nem kétszer, hanem minimum 3-szor már leváltották a fennálló kormányokat, és ezzel bizonyították, hogy civilizáltan, békésen elvégezhető ez a processzus. Ez a demokratikus minimum követelmény teljesítésének a bizonyítéka. Eljutottam oda, hogy most már összefoglalhatom, hogy történelmi nézőpontból tekintve, melyek a közép-kelet-európai régióba végbe ment átalakulás fő jellegzetességei. Én 6 fő jellegzetességet sorolok fel. Az első és második fő jellegzetesség az, hogy a változások, amelyek 1990 óta végbe mentek, a nyugati civilizáció fejlődésének fő irányaiban mentek végbe. A gazdaságban, a kapitalista gazdaság irányában, a politikában pedig a demokrácia irányában. A harmadik jellegzetesség az, hogy totális átalakulás ment végbe, nem csak a gazdaságban, vagy csak a politikában, vagy csak a kultúrában, párhuzamosan végbe ment minden szférában, a gazdaságban, a politikai struktúrában, a politikai ideológia világában, a jogrendszerben és a társadalom rétegződésében. A negyedik jellegzetesség az átalakulás erőszakmentes volt, az ötödik jellegzetesség az átalakulás folyamata békés körülmények között zajlott le, nem előzte meg háború, és nem idegen katonai megszállás kényszerítette ki. És végül a hatodik jellegzetesség, hogy az átalakulás elképesztő sebességgel folyt, egy másfél évtized alatt végbe ment. Nem ez az első nagy átalakulás a történelemben. Magát az elnevezést, nagy átalakulás, Great Transformation, hazánk fia, Polányi Károly, szociológus gazdaságtörténész vezette be, és már ő maga is egy másik nagy átalakulást írt le erről szóló Nagy átalakulás című könyvében. De a történelem folyamán sok országban sokféle nagy átalakulás ment végbe. Az állításom az, és ennek az igazolására most mindjárt rá fogok térni, hogy noha mindegyik nagy átalakulást jellemezte az itt felsorolt 6 átalakulás közül, 6 ismérv közül, 6 jellegzetesség közül 2, esetleg 3, de első ízbe történt, ment végbe egy olyan átalakulás, amelyben mind a 6 jellegzetesség együtt mutatkozott. Ez egy erős állítás, hogy ez egy egyedülálló átalakulás volt, és ezt szeretném történelmi példákkal igazolni, és erre a célra egy nagy táblázatot akarnék ide vetíteni. Hála a modern technikának, és ebben most már hálát lehet mondani, hogy ez ügyesen kezelhető, amikor ezt ennél primitívebb technikai körülmények között kell előadni, akkor ez nehézkesebben megy. Most a nagy táblázatot csak rövid időre mutatom meg, mert szeretném azonnal felbontani, és oszloponként fogunk végigmenni a táblázaton. Az első összehasonlítás azzal a nagy átalakulással foglalkozik, amikor országok a kapitalista rendszerből átalakultak szocialista rendszerré. Ez nem egy helyen ment végbe, összesen 26 országban ment végbe ez az átalakulás. Én azonban előadásomban csak egy ilyen nagy, ezt a típust egy példával akarom reprezentálni, ez a példa a Szovjetunió. Indokolt ezt kiemelni, hiszen itt valósult meg először. Hasonlóság van a harmadik karakterisztikumban, ahogy ezt láthatják. Ez is totálisan átalakította a társadalom minden szféráját, totalitariánus rendszernek szoktuk nevezni, mert a kommunista jelleg áthatotta a társadalom valamennyi szféráját, mindenhová behatolt. És a változások párhuzamosan mentek végbe. Meghökkentő a hasonlóság a hatodik karakterisztikumban, a változás sebességének valami véletlen folytán pont úgy jött ki a lépés, hogy ez is 15 évig tartott. Ha a Sztálin által irányított kollektivizálás befejeztét tekintjük a Szovjetunió nagy átalakulása utolsó állapotának. A különbség, és hát ez a lényeg, az első és a második karakterisztikumban van, tovább a negyedikben. Az első és a második karakterisztikumban a nem szót olvashatjuk, mert ez pont a történelmi változások fő irányával ellentétes irányban haladt, és a negyedik karakterisztikumban azért, mert nem békésen történt, véres forradalom vezette be, ez nem bársonyos átalakulás volt, nem erőszakmentes átalakulás volt, rákényszerítették a társadalommal, hogy a társadalomra, hogy szembeforduljon a főirányjal, azzal szembe haladjon, azzal szembe alakuljon át. Most áttérek olyan történelmi példákra, ahol az első sorban már mindvégig igen fog szerepelni. Azaz, ahol és amikor a gazdasági átalakulás a főirányban ment végbe. De még hogyha mostantól kezdve a táblázat hátralévő oszlopaiban az elsősorban igen szerepel is, egyáltalán nem biztos, hogy a szóbaforgó oszlop többi kockájában is igent fogunk látni. Nem biztos például, hogy a második sorban a politikai átalakulást illetően igen találunk. Következő példám éppen olyan történelmi esetekre vonatkozik, ahol a nem szót olvashatjuk a második sorban. Itt a közép-kelet-európai átalakulást, mostani átalakulást szembeállítjuk az 1919-es magyar rendszerváltással. Magyarországon a Magyar Tanácsköztársaság 100 napos uralma elkezdte a szocialista típusú rendszer erőszakos bevezetését, utána a kommunista hatalmat katonai erővel döntötték meg, és a vörös terror helyébe fehér terror lépett, és hosszú évek teltek el, mire valamilyen konszolidációig eljutottak. A másik példa ugyanebben az oszlopban Chile. Itt Allende és kormánya a szocialista rendszer felé indult meg, ezt 1973-ban verte szét Pinochet tábornok puccsa, ime egy példa arra, hogy amikor katonai puccs révén kerül hatalomra egy új kormányzat, bosszú hadjárat indult, ítélet nélküli retorziók, kínzások, politikai gyilkosságok, és hosszú évek teltek el, amíg újra demokrácia lett. Gondoljunk és hasonlítsuk össze ehhez képest a mostani magyarországi és kelet-európai átalakulás erőszakmentességét. A következő oszlopban olyan példák szerepelhetnének, ahol a Kelet-Európához hasonlóan szintén posztszocialista átalakulás megy végbe a gazdaságba, tehát a gazdaság elindul a kapitalizmus felé, de ezt nem kíséri párhuzamosan a politikai élet demokratizálódása. Itt megint egy példát emelek ki, ez Kína példája. Az első sorban igent olvasunk, mert a gazdaság elindult és lényegében el is jutott a kapitalista gazdaság fele. A politikára vonatkozó második sorban azonban nemet olvasunk. A kínai politikai formák nem mozdultak el a demokrácia irányában, szó sincs erőszakmentességről. Erőszakkal léptek fel a reformok megkezdésekor Mao hívei ellen, katonai erővel verték szét a diáktüntetéseket, kemény rendőri erőszakot érvényesítenek a kommunista párt vonalától eltérő gondolatok terjesztőivel szemben. Nagy eltérés van a hatodik karakterisztikumban is, mert sokkal lassabb és fokozatosabb az intézményi átalakulás. Rátérek a következő példára, ezek az 1945 utáni átalakulások a háborúban vesztes országokban, és itt Nyugat-Németországot hozom fel példának, de tulajdonképpen a japán fejlődés is hasonló. A második karakterisztikum elmozdulás a demokrácia fele. De az első karakterisztikumban nem kellett különleges elmozdulás, mert tulajdonképpen 45 előtt is kapitalista gazdaság működött Németországban, csupán a politikai struktúrát kellett átalakítani. Ennek megfelelően a harmadik sorban azt látjuk, hogy nem volt szükség totális átalakulásra. A legfontosabb különbség a negyedik és az ötödik jellegzetességben van. Ez nem lehetett erőszakmentes átalakulás, hiszen háborúba kellett szétverni az előző rezsimet, és a jelenlévő megszálló hatóságok kényszerítették ki azt, hogy demokratikus átalakulás menjen végbe. Ez volt a katonai jelenlét volt a kiinduló pontja a belső erők által mozgatott későbbi átalakulásnak. Táblázatomban az utolsó oszlop oda tér vissza, ahol ezt a fejtegetést kezdtem, a nagy évszázados történelmi átalakuláshoz. Ebből vezettem le a főirány fogalmát, tehát természetes, hogy igent olvashatunk az első két sorban. Ami a harmadik karakterisztikumot illeti, minden szférát magával ragad ez a sok évszázados átalakulás, de ha bármikor kiragadunk 10-20 évet ebből a több évszázados folyamatból, egyáltalán nem biztos, hogy párhuzamosan mennek végbe a politikai és a gazdasági átalakulások, hol a politika, hol a gazdaság ugrik előre. A legnagyobb eltérés természetesen a hatodik karakterisztikumban van, a változás sebességében. A kapitalizmus általános térhódításához, a modern parlamenti demokrácia kiteljesedéséhez évszázadok kellettek, ellentétben a mostani átalakulással, amelyek nagyon rövid idő alatt ment végbe. És most szeretném összefoglalni azt, amit az előadásom eddigi első felében elmondtam. Én egy pozitív állítást teszek itt. Azt állítom, hogy a közép-kelet-európai nagy átalakulás az egyedüli a világtörténelemben eddig, amelyben ez a hat jellegzetesség együtt áll. Ez egy olyan állítás, ami vagy igaz, vagy nem, azt megcáfolásához tulajdonképpen elegendő az, hogyha valaki egy nyomatékos ellenpéldát hoz. Elég rápillantani a táblázatra, ebben az általam felsorolt példagyűjteményben egyedül a KKS oszlop az, amelyik végig zöld. Most ettől gondolatilag válasszuk külön azt, hogy hogyan minősítjük ezt az átalakulást. Én személy szerint sikernek minősítem, azt mondanám, hogy történelmi nézőpontból tekintve egy egyedülálló sikertörténet. De amikor minősítem, akkor már nem az a kérdés, hogy az állítás igaz-e vagy nem, mert a minősítés értékeken alapul. És én azért értékelem sikernek, mert az én értékrendem szerint sikeres. És ilyenkor tulajdonképpen az intellektuális tisztesség azt kívánja, hogy az ember meg is mondja, hogy milyen értékek alapján minősíti sikeresnek, világtörténelmi nézőpontból. Nálam a saját értékrendemben, amikor ezen a kérdésen gondolkodom, az első helyen a demokrácia értéke szerepel. És ehhez kapcsolódva emberi jogok. Ez maga nagyon erősen számít abban, amikor én sikertörténetnek minősítem. Második helyen a saját értékrendemben, és itt mindig hangsúlyozom, hogy ez az én szubjektív értékrendem. Én előnyben részesítem a kapitalista rendszert, a szocialista rendszerrel szemben, nem azért, mert szeretem a kapitalizmust, ez nem egy különösen szeretnivaló rendszer, eléggé tele van visszataszító vonásokkal, és ezekkel eléggé tisztában vagyok, és az előadásom második felében erről még bőven lesz szó. Én azért abban az értelemben részesítem előnyben, amilyen értelemben Churchill ezerszer idézett szavaiban beszélt a demokráciáról, eddig még nem jött létre kedvezőbb rendszer a világtörténelemben. Fölényben van, mert magasabb a termelékenysége, mert gyorsabb gazdasági növekedést biztosít, és imit amott előforduló technikai hibáktól eltekintve gyorsabb technikai fejlődést is eredményez. Még egy fontos előnye van magának a kapitalista gazdaságnak, és ez összefügg az én azzal a értékkel, amit a demokráciának tulajdonítok. A kapitalista gazdaság összefér nem demokratikus rezsimekkel. Számos kapitalista gazdaság létezett és létezik, ahol a politikai rezsim nem demokratikus. Viszont gondoljunk végig a fordított állítást, mert az nagyon fontos. Nincsen olyan demokratikus rezsim, amelynek a gazdasága ne kapitalista gazdaság lenne. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a kapitalista gazdaság ugyan nem elégséges feltétele a demokráciának, de szükséges, nélkülözhetetlen feltétele. Még egy harmadik értéket is említek, ami az én minősítésemben szerepet játszik. Én magas értéket tulajdonítok az átalakítás erőszakmentes és békés jellegének. Nekem nagyon fontos, hogy ez békésen ment végbe. Na most bizonyára vannak, tudom, hogy vannak, akiknek az értékrendje az enyémtől részben vagy egészben eltérő. Bizonyára vannak itt a teremben is, bizonyára vannak a nagyobb hallgató és nézőközönség körében. Ezek a tőlem eltérő értékrendet valló emberek, még ha a világtörténelmi távlatból próbálják is átgondolni azt, ami a rendszerváltásba végbe ment, más minősítéshez jutnak el, ezzel tisztában vagyok, és ezt tudomásul kell venni. Ebben a tekintetben a minősítés dolgában, tehát hogy világtörténelmi szempontból ez sikeresnek minősítve van, aki nem lehet konszenzusra számítani. Most jó lenne kitérni még arra a kérdésre, hogy ennek a hat karakterisztikumnak az együttes érvényesülését mi tette lehetővé, tehát egy okozati elemzésre. Mitől tudott ez gyors lenni, annyival gyorsabb, mint más átalakulások, mitől lehetett vértelen, erőszakmentes. Sajnos az időkorlát ezt nem teszi lehetővé, okozati elemzéssel ebben az előadásban nem tudok foglalkozni, rá kell térnem az előadás második felére. A második félidőben, előadás második részében látószöget változtatunk. Az átlagos ember, ahogy mondani szokták, az utca embere, az nem szokott nagy történelmi távlatú összehasonlításokat végezni, nem hasonlítja Kínához, vagy a 17-es forradalmi utáni forradalmi átalakuláshoz, az, ami mostanában történik. Amikor a rendszerváltást értékeli, akkor saját tapasztalatából, saját mindennapi életéből indul ki. És ettől kezdve már minden, elég sok minden, nem minden, de elég sok minden attól függ, hogy kivel beszélünk. Mindenkinél keverednek sikerérdemények és kudarcélmények, pozitívumok és negatívumok, de nagyon szóródik az, hogy ezeknek mi az aránya. A bajoknak és a veszteségeknek igen-igen hosszú listáját lehetne összeállítani. Többet igényelne, mint egy külön mindentudás egyeteme, hogy ezen a listán végigmenjünk. Én az idő korlátai miatt és a hangsúly kedvéért is kifejezetten arra törekedtem, hogy azokat a gondokat és bajokat emeljem ki, amelyek nézetem szerint a legmagyarázó erejűek, a legerősebb a magyarázó erejük, amelyek a bajok és gondok legnagyobb részét, vagy inkább legnyomasztóbb részét lefedik, de nem a teljeset. Tisztában vagyok azzal, hogy sok egyéb baj is van. Miközben a lakosság egy részének javult a jövedelme, sokak életszínvonala változatlan, és sokaké érzékelhetően csökkent. Ez drámai változások mentek végbe a jövedelmek és vagyonok eloszlásába. Igaz, hogy voltak kiváltságosabb rétegek a szocializmus idején is. De azért a szocialista rendszerben a jövedelmek eloszlása aránylag egyenletesebb volt. Most megjelent a látványos gazdagság az egyik oldalon, és a korábban sokkal kevésbé szembeötlő és még el is mélyült szegénység a másik oldalon. Ez elmélyült és láthatóbbá vált. Nőtt a jövedelmek és a fogyasztás egyenlőtlensége. Figyelemre méltó, és ezt érdemes aláhúzni, hogy az Európai Unió 8 új tagállamában jelenleg nagyobb a jövedelem és fogyasztás egyenlőtlensége, mint a régi tagállamokban, amelyek konszolidáltabbak és fejlettebbek Magyarországon, a Kelet-Európánál. A jövedelemmel kapcsolatos súlyos gondok szorosan összefüggnek a foglalkoztatás problémáival. A régi rendszerben teljes volt a foglalkoztatás, sőt a gazdaság számottevő részében krónikus munkanélküliség, munkaerőhiány érvényesült. Bárhogyan hatott is a krónikus munkaerőhiány a termelés hatékonyságára, a munkavállaló számára ez a munkahely biztonságát garantálta. Nos, ennek a biztonságnak vége. Valami zörgött itt.
Nem tudom, most még nem kaptam utasítást erre nézve. Csak azt, hogy álljunk meg.
Rázósá vált a téma talán.
Tényleg ki kell cserélnünk a mikrofont, elnézésüket kérjük. Pillanat türelmet kérjük. Mindjárt jön a kollégánk, aki a...
Most nincs itt a nyakkendő.
Nem, most egyszerűen tönkrement a mikrofon most már. Használhatatlan.
Elnézést kérek, tisztelt hölgyeim és uraim, Zilagi Tamás vagyok. A közelítőkocsiból sajnos a professzor úr mikroportja tönkre, mert mindenkitől, nézőktől és professzorútól is elnézést kérünk, le fogjuk cserélni. Nagyon sajnáljuk, hogy ez pont ma történt. Elnézést kérünk mindenkitől.
Álljak meg?
Nem. Megoldjuk a kérdést.
Egyszer el kell
kezdeni ezt. Kipróbáltuk. Remélem, hogy van.
Tessék valamit, tessék. Én hangom valamit adok össze.
Persze.
ott kezdett ez ugni a mikrofon, amikor a jövedelem elosztás egyenlőtlenségéről beszélt. Tehát azt kéne újra elmondani.
Jó, akár.
Jó, köszönöm.
Kezdhetjük?
Igen, természetesen hát elnézésüket kérjük mindannyiuknak, és reméljük, hogy már nem fordul elő több technikai zűr. És természetesen ez a professzor úr idejét nem befolyásolja.
Ez a Minden Tudás Egyeteme, és azt mondják, hogy a ismétlés a tudás anyja. Elnézést, a jövedelem elosztásnál kezdem újra. Amúgy is nagyon fontos kérdés. A lakosság egy részének magasabb a jövedelme, mint 1990 előtt volt. Sokak életszínvonala változatlan, és sokaki érzékelhetően csökkent. Drámai változások mentek végbe a jövedelmek és a fogyasztás eloszlásában. Akik itt idősebbek a jelenlévő hallgatóságban, azok tudják és emlékeznek rá, hogy az előző rendszerben is voltak kiváltságos rétegek. De azért a jövedelmek eloszlása aránylag egyenletesebb volt. Most viszont megjelent egy jól látható, jól érzékelhető, éles egyenlőtlenség, látványosabb gazdagság az egyik oldalon, és szegénység a másik oldalon. Figyelemre méltó, és ezt a vetített táblázat mutatja, hogy a régebbi, fejlettebb, konszolidáltabb demokráciákban, az Európai Unió régi tagállamaiban a jövedelem egyenlőtlenség foka alacsonyabb, mint az új tagországoknál. A jövedelemekkel kapcsolatos problémák szorosan összefüggnek a foglalkoztatás ügyével. A régi rendszerben nem csak teljes foglalkoztatottság érvényesült, hanem ezen túlmenően krónikus munkaerőhiány uralkodott, érvényesült a gazdaság igen széles részében. Ez nem hatott kedvezően tulajdonképpen a termelés hatékonyságára, a munkavállalók számára azonban garantálta a munkahely biztonságát. Ennek a biztonságnak vége van. Jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatás, és megjelent a nyílt munkanélküliség. Ez a drámai változás valóságos traumát okozott mindenütt, ráadásul kezdetben akkor lépett fel, akkor jelentkezett, amikor a gazdaság mély recesszióba került, a termelés súlyosan visszaesett. Tehát súlyosabb problémák jelentkezett az elején, mint ami már konszolidált gazdaság, kapitalista gazdaságban működik. De ezt a traumát még tovább nehezíti az, hogy nem csak a munkahely biztonsága veszett el, hanem általában bizonytalanabbá vált az élet. A kapitalista rendszert az jellemzi, hogy minden mozgásban van, és minden bizonytalanabb. Azelőtt egy-egy vállalat gyakorlatilag örökké élt. Most vállalatok születnek és meghalnak, megszűnnek. Azelőtt a fogyasztói árakat nagyon hosszú időre rögzítették. Most az árak változékonyak. Azelőtt nehéz volt lakást szerezni, szörnyű nehéz, de ha valaki benne ült egy lakásban, akár csak albérlőként is, akkor onnét nem mozdíthatták ki. Most azonban a bérlő kilakoltatható, még a tulajdonos is, ha nem fizette a törlesztést, megfosztható, a feje fölül elárverezhető a lakás, ez a biztonságérzet is megszűnt. A rendőrállam kegyetlen elnyomást jelentett a politikai életben, de ez együtt járt egyfajta közbiztonsággal. Ahogy a rendőrállam fellazult, úgy azzal párhuzamosan romlott a közbiztonság. Általános az a benyomás, és ez sok gondot okoz az embereknek, hogy az élet valahogy cseppfolyósabbá, kockázatosabbá, bizonytalanabbá vált. A régi rendszerben is létezett korrupció leginkább ilyen kölcsönös szívességek és politikai baráti kapcsolatok, protekciók útján. De azért a korrupt cselekedetek zöme láthatatlan maradt. Most átjárja a társadalmat a korrupció, és sok korrupciós ügy a nyilvánosság elé került, és ettől sokkal láthatóbbá vált. Nagyon sok a morgás, zúgolódás a politikai élet visszásságai miatt. Sokan úgy látják, hogy a többpártrendszer nem higgadt politikai versenyt hozott, hanem a hatalomért vívott gátlástalan harcot, hazudozást, üres ígérgetést, és ennek egyik elszomorító következménye, hogy az emberek számottevő része nem eléggé bízik a demokrácia alapvető intézményeiben. Itt vetitek egy táblázatot, amely többek között a parlament iránti bizalmat mutatja. Figyelemre méltó a különbség a régi és az új tagállamok között. A régi tagállamokban inkább, az új tagállamokban kevésbé bíznak a parlamentben, és ez elszomorító. Négy fő esetet hoztam, négy fő jelenséget hoztam fel arra, hogy amelyek a társadalom bajait, visszásságait említi. Az emberek természetesen reagálnak ezekre a bajokra, és ezek valóságos bajok. De nem a reakció hevessége és az emberek keserűsége nem csak, nem kizárólag a nehézségek valóságos súlyától függ. Érdemes fölhívni a figyelmet arra, azon is sok múlik, hogy akit a baj ér, vagy akit a mások baját együttérzéssel figyeli, az hogyan érzékeli ezt a bajt, és hogyan dolgozza fel magába. Egy szakkifejezést használva, itt vannak kognitív, érzékelési és megismerési problémák is. És ezek között is szeretnék egy néhányat említeni. Az első ilyen megismerési, érzékelési, kognitív probléma, sokan túlzott várakozásokkal tekintettek a rendszerváltás elé. Az olyan szavak, hogy nyugat, vagy piac, vagy demokrácia szinte mitikus jelentést kaptak, irreálisan felfokozódtak remények, és ha egy remény irreálisan felfokozódik, akkor elkerülhetetlen a csalódás. Van egy társadalom pszichológiában jól ismert jelenség, hogy a közérzet, az ember közérzete nem csak attól függ, hogy tulajdonképpen milyen körülmények között él, vagy milyen hatások hatnak rá, hanem attól is, hogy kihez hasonlítja magát. A szocialista rendszer, és itt most kifejezetten Magyarországról beszélek, a szocialista rendszer fellazulása idején szokás volt azt mondanunk, és tényleg úgy is éreztük, hogy azért nálunk mégiscsak jobb, mint mondjuk Romániában. És hogy mi vagyunk a legvidámabb barak a lágerben, és ebben volt valami megnyugtató. Ma már ezek a referenciapontok áthelyeződtek, ma már nem, ahhoz, nem szoktuk Romániához vagy Mongóliához hasonlítani magunkat, és azzal megnyugodni, hogy annál jobb. A mai összehasonlítási mérce az Ausztria, Németország, Franciaország, Skandinávia, és minél magasabbra tesszük a mércét, annál nagyobb elégedetlenséget érzünk önmagunkban. Egy harmadik ilyen kognitív probléma az az emlékezettel függ össze. Az emberek könnyen felejtenek, és a kollektív memória is rövid. Évtizedekkel ezelőtt még akkor is tartottam sokszor előadásokat, igaz nem ekkora hallgatóságnak, nem ekkora nézőközönségnek, és visszatérő témám volt előadásaimban az akkori hiánygazdaság. És akkor arra számíthattam, hogy azonnal megrezeg egy húr mindenkiben, amikor ezt a szót, hogy hiány megemlítem, mert mindenkinek hiányélményei voltak. Vagy az, hogy sorba kellett állni a húsért, vagy nem jutott telefonhoz, és évekig kellett várni, míg telefonvonalhoz jutott. és így tovább. Ma erre már nem emlékszenek az emberek. Én emlékszem, mert itt mutatták is ebben a bevezető filmecskében, mert írtam egy könyvet a hiányról, úgyhogy az én memóriámban nagyon élénken megvan ez a gazdaság, de még a jelenlévő idősebbek sem nagyon szoktak visszaemlékezni rá, mert a mai gondok foglalják őket. A fiatalok és a hallgatóság elég nagy része a fiatalokból áll, már nem is, nincs is személyes élménye ezzel kapcsolatban. Éppen mert gyenge a kollektív memória, groteszk módon nosztalgia érzések keletkeznek olyan emberekben is, akik egyébként, ha tudatosan végigbeszélnénk velük a problémát, nem vágyódnak vissza, nem kívánnák visszahozni a régi rendszert. Utolsónak említem a kognitív problémák közül, és ez a legnehezebb kérdés, az okozati elemzést. Tapasztalunk valami bajt. Érzékeljük, hogy valami nincs rendben, mint például azok a bajok, amiket az én rövid négytételes listám felsorolt. És akkor el kell gondolkozni ezeknek a bajoknak az okán. Én most csak a ok típusokat tudom ebben a rövid előadásban felsorolni, arra képtelenség lenne időt szakítani, hogy bajonként végigmenjek az okok mindegyikén. Az egyik tipikus oka a bajoknak, hogy mi egy nem különösebben gazdag, nem különösebben fejlett ország vagyunk. Nem vagyunk nagyon szegények, nem vagyunk nagyon elmaradottak, és a régió többi hét országáról ugyanez elmondható. Ez egy közepesen fejlett régió, és a bajok egy része, akármit is próbálunk tenni, azzal függ össze, hogy közepesen fejlettek vagyunk. Ez szabja meg az erőforrásoknak azt a mennyiségét, amit különböző célokra fordíthatunk. A bajoknak egy tipikus másik oka az az átmenet okozta bajok. Bajok egy része azért lép föl, mert elindultunk a szocializmusból, és megyünk a kapitalizmus felé, elindultunk a diktatúrából, és megyünk a demokrácia felé, és az úton, az átmenet következtében keletkeznek átmeneti bajok. Tulajdonképpen ezekkel kapcsolatban lehetünk a leginkább optimisták, mert az átmeneti bajok előbb-utóbb megszűnnek. De vannak bajok, amelyek, mondhatom, nem lesznek átmenetiek. Elhagytuk a szocialista rendszert, és beléptünk a kapitalista rendszerbe. Ennek a kapitalista rendszernek vannak a rendszerre jellemző rendszerspecifikus bajai, amelyek meg fognak maradni. Ez előre látható. A kapitalizmus rendszerspecifikus tulajdonsága a krónikus munkanélküliség. A gazdaságpolitika ezt csökkentheti, és kívánatos is, hogy csökkentse, de teljesen kiküszöbölni sose fogja. A kapitalista rendszernek jellegzetessége, rendszerspecifikus tulajdonsága egy bizonyos fokú egyenlőtlenség. És nagy fokú egyenlőséget nem lehet várni, az egyenlőtlenségét kell csökkenteni, és lehetne még felsorolni. Tehát a bajoknak egy harmadik jellegzetes oka a történelmi elmaradottság és az átmeneti nehézségek mellett a kapitalizmus rendszerspecifikus tulajdonságai, rendszerspecifikus bajai. És végül a negyedik ok a mindenkori politikusok által elkövetett hibák. Na most a bajok átélését fölfokozza, és az emberek gondolkozása nyomasztóan hat az, hogy ezek a okozati elemzések nincsenek elvégezve, ezek összekeverednek, és helyette ilyen nagyon szimpla magyarázatok születnek, és az egyik ilyen tipikus, gyakran hallott szimpla magyarázat, változott a rendszer, bajok vannak, ergo a bajok oka a rendszerváltás. Ezzel nagyon gyakran találkozni, és ez egy hibás elem. Ez hibás elemzés, ez nem jól magyarázza meg azt a sokféle okot, ami valamilyen konkrét bajt előidézhet. Az ilyen sommás, negatív értékítéletben összekeveredik több minden, összekeveredik a részben helytálló megfigyelés, mert nem akarom tagadni azt, hogy valóságos bajok vannak, és ezek közül nagyon lényegeseket megpróbáltam kiemelni. A félig megalapozott, félig elhibázott elemzés, és az illető értékelő személy saját értékrendje. Emlékeztetek arra, hogy én nagyon megpróbáltam a pozitív ítéletet elválasztani a minősítéstől. Na most az ilyen sommás elítélésekben, sommás negatív véleményekben ez nagyon összekeveredik. Tehát pozitív tényeknek a konstatálás az, hogy megállapítjuk, hogy ez vagy az nem jó, és ez tényszerűen igazolható, attól, hogy ezt mennyire rossznak minősítem, mennyire ítélem el. Ezt előadásomnak ezt a második felét úgy építettem fel, hogy megpróbáltam olyan jelenségekkel foglalkozni, amit valamennyien az átalakulás minden résztvevője állandóan tapasztal az életében. Tisztában vagyok azzal, hogy az emberek életük mindennapjaiban nem gondolkodnak évszázados perspektívában. Nem törődnek azzal, hogy milyen eredményeket hoz esetleg a későbbi évtizedek, évszázadok számára az a tény, hogy itt ez a nagy fordulat végbe ment. Ők ma érzik a bajokat, ma szenvednek tőle, vagy szenvednek attól, fáj nekük az, hogy más szenved tőle, mert együtt éreznek azzal, és ezért inkább fájdalmas oldaláról, a szenvedés oldaláról, a kudarcos oldaláról éli át a rendszerváltást, és nem a siker oldaláról. Senkinek sincs joga egy várándítással ezt a negatív ítéletet elintézni. Nincs joga ahhoz senkinek, hogy ezeket az embereket, akik így éreznek, rövidlátással vádolja, és azt mondja, hogy vakok a nagy történelmi átalakulás iránt. Minden embernek csak egy élete van. Aki most él, az ma éli át annak az örömeit és szenvedéseit. Ha még ráadásul nem is fiatal, hanem az élete közepén van, esetleg a jövedelemekben a vesztes oldalánál, esetleg munkanélküli, azt nem kompenzálja az a tudat, hogy majd később, későbbi nemzedékeknek jobb soruk lesz. Ő abban a tudatban kell, hogy leélje a élete hátralévő részét, hogy ő ezt a jobbra fordulást nem fogja élvezni. De még a mai fiatalokat se könnyű türelemre inteni, hiszen semmelyik elvesztett mai pillanatot nem lehet pótolni egy jövendőbeli pillanattal. A mai pillanatot ma éljük át, és ez ebben az értelemben minden pillanat pótolhatatlan. Itt az előadásom végére értem, és szeretném föltenni magamnak azt a kérdést, amit bizonyára önök is föltesznek nekem. Vissza kell-e vonnom azt, amit az előadás első felében mondtam, amikor úgy minősítettem az átalakulást, hogy az egyedülálló siker. Én nem szeretném visszavonni, nem hiszem, és ez egy mély meggyőződésem, amely sok minden munkámban próbálok érvényesíteni, hogy az ilyesfajta változások minősítésében és értékelésében szabad valamiféle könyvelői egyenleget kiszámítani. Nem, én ellenzem azt a kalkulációt, amely körülbelül azt csinálná, hogy veszi a pozitívumokat, mondjuk azokat jelöli, a jó dolgokat, azokat jelöli plusz jellel, utána veszi a rosszakat, azt jelöli mínusz jellel, utána kiszámítja az egyenleget, ahogy ezt egy könyvelő teszi, és hogyha az egyenleg plusz jelű, akkor azt mondom, hogy ez most siker, ha az egyenleg mínusz jelű, akkor azt mondom, hogy ez kudarc. Én ezt a egyenlegezést nem ajánlom, és magam is megpróbálom mellőzni és elkerülni. Több számlán kell vezetnünk az eseményeknek az értékelését, és én ebben az előadásban megpróbáltam legalább két fő számlát nyilvánosan elszámolni. Az egyik számlán világtörténelmi perspektívából a másik számlán a ma élő nemzedék mai élettapasztalatának az oldaláról értékeltem az eseményeket. És ezt a két számlát nem akarom összevonni egy számlává. Értelmes és védhető az a gondolat, és ezzel a gondolattal szeretném előadásomat lezárni, hogy a közép-kelet-európai átalakulás egyszerre világtörténelmi jelentőségű siker, mert vér nélkül és hihetetlen sebességgel létrejött egy olyan új rendszer, amelyik meghaladja az előző rendszert, és ugyanakkor olyan átalakulás, amely egyszerre jár eredményekkel és gondokkal, súlyos bajokkal az emberek élete, mindennapi élete szempontjából. Ezzel a kettős minősítéssel szeretném lezárni és összefoglalni előadásomat. Köszönöm a figyelmet!